eredményes érett találkozó 2016. január 29-e. Teljes kapituláció.
Hát egy nagyon szép, jó estét, vagy jó napot kívánunk valamennyiőtöknek, hogy nektek, akik így, vagy nekünk, nem tudom, már rég voltam, nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl, és itt van drága Sanyi, én nagyon rövid leszek, megígérem, és annyira hálás vagyok, de annyira hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm, Sanyi. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehetek. Azt hiszem, halottnak kéne lennem jelenleg. Igen. Volt egy nagyszerű útunk, most Erdélybe. És üdvözlünk benneteket, és nagyon szerettek bennünket ott. Marosvásárhelyen, Mezőpaniton, Kolozsváron, Pásztor Zsüliennél, meg Sepsin Ádámnál, és aztán Brassóban a román testvéreinknél, Pásztor Mihályéknél. Szeretünk benneteket, és hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy nincs gyülekezeted, és a felsorolt helyek bármelyikén laksz, vagy a közelében, akkor írd nekem az ernőkukacvisszavalossághoz.hu-ra, és hogyha szeretnéd így meglátogatni ezeket a gyülekezeteket, vagy embereket, akkor tudok ebben segíteni neked, ha nincs közösséged, de vágysz rá. Egy nagyon rövid gondolatom van. A kávéról, meg Farrellről beszéltünk csütörtökön, így az egyháztörténelem órán, és állati tanulságos volt. Úgy értem, hogy sírtunk, aztán nevettünk, meg elámélkodtunk, hogy micsoda emberek éltek, és akikről semmit sem tudunk. Mindenki beszél Napolamról, meg Nagy Sándorról, meg Kávéról is tudnak néhányan, de Farrellt például nagyon kevesen ismerik. És két dologról szeretnék nagyon röviden beszélni, két nagyon fontos dologról, ami általában kiborít bennünket. Az egyik az a váratlan nehézségek, meg az akadályok, amit szeretnénk eltüntetni, kisöprűzni az életünkből, és aztán a másik az őszinte barátok, akik oda jönnek hozzád, és megmondják a frankot. Oké? Ez a két dolog, ami iszonyatosan... Sok minden más is, de ez a kettő, ez biztos, hogy benne van a listában. Hadd mondjak erről valamit. Kávinnak elég ő egy ugye híres reformátor volt, Kávé János magyarosan, és Svájcból vissza kellett, ő Franciaországba született, aztán kiment Svájcba, és Svájcból vissza kellett mennie Franciaországba elintézni dolgokat titokban. Franciaországban nem szerették annyira, mivel ott a katolicizmus dívott. És életveszélye közepette visszament Franciaországba, és utána nem tudott visszajutni Bernbe. Az volt az úti célja, mert időközben kitört egy háború. Hadseregek vonultak ide-oda, abban az útvonalban, és nem tudott arra menni. És éppen ezért eljutott Genfbe. Csak egy nagyon érdekes dolog, hogy ha jól értjük, akkor Isten hadseregeket vonultatott fel, és kirobbantott egy helyi háborút, hogy Calvin ne jusson el Bernbe. Ez elképesztő, nem? Így visszanézve annyira világos néhány dolog az életemben. És amikor mégis ennek ellenére, amikor találkozunk akár hívőként, egy problémával az életünkben, egy megoldhatatlan fallal, ami eléd van húzva, túl magas és túl vastag, átlőni se lehet, megmászni se, és állsz, és azt mondod, hogy muszáj, hogy itt errefelé folytassam az utamat, és van, aki lecövekel, és ott marad. És aztán, vagy azt mondja, hogy csalódtam Istenben. Nem tudom végigvinni az utamat. Tudjátok, hogy mi a vallásosság? Istent használni a céljaim elérése érdekében. És Calvin valami más csinált. És ezt tette őt nagyjá, hogy új alapokra helyezte az Istenről való gondolkodást. Azt mondta, hogy egyébként erre Luther Márton sem volt képes. Calvin fordított egyet, és azt mondta, hogy én Isten nézőpontjából fogom vizsgálni a világot, minden embert és saját magamat, az én életemet. És azt mondta, hogy ez lehet, hogy Isten terve volt. Fogta magát, és nem csinált bele túl nagy problémát, elment Genfbe. És ott találkozott Farrellel. És ez, hogy ő őt nem akadályozta meg ez a hihetetlen akadály, hanem azt mondta, hogy ez lehet, hogy Isten terve, és menjünk tovább, hát ha készít nekem valamit. És összefutott Farrellel, és nem ismerték akkor egymást, Farrell már hallott róla, és megtudta, hogy Genfben van, és tudta, hogy melyik szállodába is fölment hozzá, és először szép szóval elkezdte kérlelni, mondta, hogy bajban vagyunk, a reformációnak rád van szüksége, prédikátor kell, tanító kell, és csatlakozz hozzánk, és azt mondta, hogy azt mondta Calvin, az ki van zárva, mert ő éppen egy faluba tartott, hogy ott éljel az életét, csendes tanulmányozásban a kommentárokat akart írni, meg Isten igével akart foglalatoskodni, és erre Farrell, amikor látta, hogy nem ért célt, hangnemet váltott, és elkezdett vele ordítani, egy nagy termetű, nagy erejű ember volt, és gyakorlatilag halálosan megfenyegette Calvint, és emellett még meg is átkozta, mert azt mondta, hogy legyen átkozott a te összes tanulmányozásra szánt időd, meg az összes nyugalmad legyen átkozott, hogy Isten átkozzon meg téged, hogy az egyháznak ilyen nagy szükségébe te saját magaddal akarsz foglalkozni. És aztán a Calvin visszaemlékezéseiben csak ennyi volt, hogy Genfben maradtam. Azt mondja, hogy nem is annyira Farrell érveinek a hatása volt, hanem a szörnyű fenyegetés hatására, amit azt mondta, hogy Isten szavának véltem. Figyelj! Oké. Csak annyi, hogy példabeszédek. Példabeszédek 27.6. Jó szándékból valók a barátságos emberből vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tudod, hogy nem árt, ha van egy olyan barátod, aki néha vágányra állít. Farrell Isten embere volt, és Calvinban volt annyi alázat. Tudod, rendben volt a szíve, és azt mondta, hogy nem attól félt, hogy Farrell agyonveri, hanem attól félt, hogy mi van, ha Isten szólt Farrellen keresztül. És azt mondta, hogy Úristen, te jó ég. És aztán írta, hogy igaz, hogy én tanulmányozni akartam, de Isten másként rendelkezett. És volt benne elég alázat azt mondani, hogy Uram, akkor lehet, hogy Farrell te küldted hozzám, és akkor maradt Genfben, és megváltoztatták ketten a világot. Hárman vagy négyen egyébként, mert többen voltak jó barátok, és aztán jó barát csak szövődött közöttük. Oké, mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani nektek, és saját magamnak leginkább, a nehéz időkben jó, ha eszünkbe jut, hogy a nehézségek és a váratlanul jött figyelmeztetések általában Istentől valók. Kérlek, becsüld meg, ha oda megy hozzád valaki, és azt mondja, és az lehet, hogy nem a megfelelő stílusban akár, lehet, hogy nem a megfelelő, számodra megfelelő dolgot fogja mondani, de csak mi lenne, ha egy pillanatra azt gondolnád, hogy lehet, hogy őt Isten küldte. Lehet, hogy ez az ember menti meg az én futásomat, és aztán imádkozni fölötte. Mert a természetes reakcióként az gondolkodás nélkül én nyilván megharagszom, és aztán duzzogok, és te nem szeretsz engem. És van két pásztorom, akitől tanácsot szoktam kérni, és sokszor nem tetszik, amit mondanak, és az esetek 99%-ában igazuk van. A maradék 1%-ban nem mondtam el mindent őszintén nekik. De csak, hogy jó, ha van egy, és azt mondja a Biblia, hogy a döntések tanácskozással erősek. Igaz, hogy jó, ha van egy tanácsadó, jó, ha van az ember életében egy ember, aki oda mer menni, és azt tudja neked mondani, hogy figyelj, lehet, hogy erre kéne menned, és figyelj, te is legyél ez az ember, ha szeretsz valakit. Úgyhogy ezek nagy dolgok voltak, és ez előfordulhat az életünkbe. Csak hogyha ez az üzenet eszedbe jut egy ilyen helyzetbe, lehet, hogy egészen máshogy fog alakulni az életed. Isten szeret minket, eltervezett egy utat az örökké valóságban, az örökké való múltban, és megfuthatjuk a pályát. Ez egy nagy lehetőség. Ja, miért ne tennénk meg? És vannak nehézségek az életünkben, és vannak figyelmeztetések, és ezt fordíthatjuk a javunkra, ahelyett, hogy megsértődünk rajta. Ja, ámen, drága Sanyi.
Ezért még fizettem is volna. Tessék? Mondom, ezért még fizettem is volna. Igen, utólag is. De tényleg néha ezen gondolkozom, hogy hol hallhatunk ilyen szavakat. Tehát hol beszélnek ilyen beszédeket. Nem sok helyen. És persze mondhatod azt, hogy oké, ez egy keresztény tanítás. De nem. Tiltakozom. Nem. Remélem, hogy mi itt nem keresztény tanításokat adunk, hanem életre való tanításokat. Ezen gondolkoztam. Tudjátok, én vállalkozó vagyok, és volt egy időszak az életemben az elmúlt, nem tudom hány évet, tudjátok, az évekkel zavarban vagyok, mindig kevesebbet mondok, mint amennyi tényleg. De az elmúlt mondjuk 5 évben az ilyen vállalkozói, közszereplői tevékenységből úgy visszavonultam, de most újra megyek előre, és találkozom emberekkel, és tanítjuk őket, és arra jöttem rá, hogy vállalkozóként is ugyanaz az elvárás bennünk, mint filozófusként, vagy életmód tanácsadóként, vagy prédikátorként, mégpedig a végletes racionalizmus, vagy inkább úgy mondom racionalitás, mert a racionalizmus az egy filozófia, és az nem jó nekünk. A józanság, a két lábbal a földön állás, és valójában Istenről azért beszélünk, mert a józanságunk őhozzá vezetett. Mert nem mentünk el egyetlen fontos kérdés mellett sem, anélkül, hogy ne találtunk volna elfogadható választ rá. De olyan sok kérdés van az életben, amire nincs elfogadható válasz Isten nélkül. Úgyhogy mi csak egyszerűen tovább mentünk, ugyanazzal a következetességgel, ugyanazzal az elvárással, hogy két lábbal a földön álljunk, és a valóságban éljünk, józanul, felelősen, vezetőként, mint amivel elindultunk az életben, az üzletben, a családban. És a kérdések egyszerűen Istenhez vezettek minket. Rómaiakhoz írt levél, első fejezet. Mielőtt elkezdeném olvasni, engedjétek meg nekem, hogy elmondjak egy rövid imát. Már tesszük, imádkozunk egy rövidet. Nagyon fontosnak tartom, mert főleg a Bibliának a tanítása nagyon, hadd fogalmazzak szeliden, értelmetlen Isten személyének valósága és jelenléte nélkül. Gondoljatok bele, hogy Istenről tanulunk, úgy, hogy megfeledkezünk róla. Istenről tanítunk úgy, hogy valójában nem tőle akarunk hallani. Micsoda csapda, nem? Úgyhogy én azt gondolom, hogy az isteni dolgok tanulása és tanítása csak Isten személyes jelenlétével működik, vagy működhet. És azért imádkozunk, azt gondolom, szüntelenül, de itt mi most biztosan, hogy ő itt legyen. Értem, mert itt van akkor is, ha nem kérjük, azt gondolom. De az én szívem, meg a ti szívetek bizony hozza meg azt a döntést, hogy én tőle akarok hallani. Tőle akarok hallani. Ki a szözt érdekel? A Slinglof Sanyi. Mert még a Kálmán Ernő még értem, de a Slinglof Sanyi kit érdekel? Senkit nem érdekel. De az Úr igen. Úgyhogy arra kérünk, mennyei atyánk, hogy szenteld meg a nevedet a mi szívünkben, és hozd el a te országodat a mi életünkben, és mutasd meg nekünk a te akaratodat, ahogyan az a mennyben van, hogy itt lent is lássuk a földön. Nélküled vakon tapogatózunk, nélküled rettegünk magányban és reménytelenségben, vagy legfeljebb hamis reményben. Rád van szükségünk, teljes mélységében rád, és ezért vagyunk most itt. Kérünk, hogy adj nekünk, tedd érthetővé, amit olvasunk, szólj hozzánk közvetlenül mindenkihez, aki itt van, és mindenkihez, aki a felvételt nézi, vagy hallgatja, hogy áld meg őket, minket és őket, és mindannyiunkat, adj nekünk messze a fölött, amit kérni tudnánk, vagy kérni mernénk. Adj nekünk a te nagyságod, a te szereteted, a te bölcsességed szerint. Ez az imánk ma. A te fiadnak, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Rómaiakhoz írt levél 1:1. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról, aki teszt szerint Dávid utódaitól származott, a szentség szelleme szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Úrunk, általa kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Aszta. Ugye az egyik észrevételünk az, hogy egy szót se értettünk abból, ami ide volt írva. A másik észrevételünk az, hogy minden egyes szónak, ezért nem értettük, tengernyi mélysége van. És ha megállunk a szavak mellett, és egy pillanatra elgondolkozunk rajtuk, akkor az a tengernyi mélység talán kinyílik nekünk, és ezt fogjuk megtenni. De megmondom őszintén, nagyon meg vagyok kísértve arra, hogy egy gondolatot ettől a szövegtől függően, vagy függetlenül, de mégis benne gyökerezően, mégiscsak megosszak veletek. Gondolatot, amit legutóbb is megpendítettem, de azóta sem enged el. Pál Krisztus Jézus szolgája, Jézus szolgája, rabszolgája. Beszéltünk erről, megálltunk itt, beszéltünk erről. Rabszolga. Van a számodra egy karrier ajánlatom. Mit szólsz? Rabszolga lehetsz. Viccelek egy kicsit, de nem is. Ki a szősz akar rabszolga lenni? Van, aki fölteszi a kezét. Azt gondolom, hogy aki élt már eleget, annak tetszik ez a gondolat. De most nem erre akarok menni, hanem figyeljetek. Hadd mondjak valamit, ami nagyon alapvető. Hadd mondjak valamit, amivel igazából a titkok titkát próbálom megfejteni, amivel a Szent Grált próbálom a kezedbe adni. Szerintem nem fog sikerülni, nem fogod érteni. Én is csak alig értem. De mégis a szavak, amiket ki fogok mondani, meghatározzák azt a lényeget, amit minden ember keres, az életet. És mielőtt mondanám, hadd mondjam azt, hogy felettébb nagy titok ez. Az Isten szerint valóság, az élet megragadása, egy olyan titok, egy olyan keskeny ösvény, amit csak nagyon kevesen találnak meg. Nagyon sokan vallják magukat hívőnek, és járnak keresztény közösségbe. Nagyon sokan vannak nagyon közel a gólvonalhoz, úgy, hogy tudjátok, amikor a labda, tudod, kapufa, lepattan, valahova oda vonal közé, és aztán gurul megint neki a másik kapufának, és ott megáll valahol. És oda mész, és a gólvonal előtt állt meg egy picivel. Nagyon közel van, alig lehet közelebb lenni, de nem gól. Nincs bent. Nem volt bent, nincs bent. És most nem a megtérésről beszélek. A megtérés nagyon egyszerű. Isten kegyelme olyan, az ő jósága, az ő megengedő volta, olyan hatalmas, hogy az örökkévalóságot és vele önmagát hit által adja kegyelemből, ajándék. Elfogadod, és a tiéd. Ez nem bonyolultabb. De a tanítványság, az Isten életének az ereje, és ennek az erőnek a megtapasztalása, annak a valóságnak az átélése, és úgymond annak a hatása, a következményeinek a megnyilvánulása és megélése, amit annyira vágyunk. Hol az átformált élet? Hol a győzelem? Hol van az az élmény, ahol nekem nem csak egy vallásom van, hanem egy igazi kapcsolatom Istennel, ahol van egy párbeszéd, ahol van egy belső erő, amit én hordozok, van egy bizonyosság a szívemben, hogy én ki vagyok, az én képem meggyógyult, ahol van egy olyan tartás bennem, egy olyan békesség, egy olyan nyugalom, egy olyan bátorság, amivel már nem félek szembenézni a napokkal, ahol egyszer csak szabadságot találok. Szabadságot, szia Gábor, szabadságot. Olyan szabadságot, amilyen nem sose volt azelőtt, ahol életet találtam. Életet. És nem is tudom pontosan, hogy miből van az élet, milyen anyaga van, hogy kell kinéznie, de ott van bennünk valami és valaki, aki sóvárog utána, és nagyon sokan a kereszténység berkein belül sem találták meg. Milyen elkeserítő. Milyen elkeserítő. Ott vagyok, és szomjazom. Ismeritek ezt? Hogy ne ismernénk? Ott vagyok, nincs már hova közelebb menni. Hova menjek még? Célba értem, és nem kaptam semmit. És erről szeretnék egy picit beszélni, mert az Isten szerint valóság titka felettébb nagy. Nem vagy célban. Nem vagy célban. Nem vagy. Ez jó hír. Ez jó hír. Ez jó hír, mert akkor van remény. Akkor az az üresség elmúlhat, ahogy előrelépsz. Akkor egy új felismeréssel történhet valami. De nagyon sokan nem látják az utat, vagy ha látják is nem szeretik. Nagyon nehéz választani. Tudjátok, mi jut az eszembe? Ne adagudjatok, hogy egy kicsit így hosszabbra kerítem, de nem fogjátok érteni. Hányan láttatok már, vagy olvastatok már keleti harcművészetről? Kung fu mester. Miről szól? Arról, hogy van egy szakállas bácsi, aki az egész életét az egész életét annak szentelte, hogy megtanulja ezt a harcművészetet, amiről egy ponton kiderül, hogy nem csak technika, nem csak sport, hanem van egy spirituális háttere is. Egy felettébb nagy titok van ott, és ott van a rengeteg tanítvány körülötte, és a legtöbben nem értik. Csak néhány kiválasztottnak esik le a 20 fillér, és tud a papírtantusz, igen, és tud a mestere nyomdokába lépni. Értitek? Felettébb nagy a titka. És az Isten szerint valóság is ilyen. Nincs elrejtve. Nyíltan mondja, oldalról oldalra, de nem hallom meg. Meghallom, de nem veszem komolyan. Komolyan veszem, de valahol elutasítom. Nem lépek rá arra a keskeny ösvényre, amely az életre visz. És ahogy keskeny az az út, amely az életre visz. Csak kevesen járnak. És már is a törvénykező lelkem mondja, a bűn. Nem, köze nincs hozzá. Nem. Fogalmunk nincs. De van. És azt gondoltam, hogy megpróbálom definiálni az élet titkát. Csak így. Cák. Megmondom a frankót. Ez jó? De jól előkészítettem, nem? Tehát most úgy érzem, hogy most figyeltek. Jó marketing, igen. Mondom egy mondatban. Egy mondatban. Teljes kapituláció. Értitek? Teljes kapituláció. Borzasztóan nehéz. Nem tudjuk megtenni. Mindenünk ez ellen ágál. Egész életünkben a modern kultúránk, a civilizációnk, az oktatásunk, a divatunk, a karriervágyunk, az ambíciónk, mindenünk arra készített fel, hogy legyünk valakik. És hogy annak a kulcsa, ami után te mindig is szomjaztál, amire mindig is vágytál, amit életként definiáltál, annak a kulcsa te vagy. Hallottam egy zseniális definíciót a régi bűnös természetről. Biztos tudjátok, hogy van bennünk egy szerkezet, ami elromlott. Sokszor ezzel azonosítjuk magunkat, mondhatnánk azt is, hogy az én vagyok, de nem, mert amikor hittél Jézus Krisztusban, született egy új ember, az vagy te, de mint egy ilyen kétállású kapcsolóval, hol a régiben, hol az újban működsz, vagy inkább úgy mondjuk, hogy te az újban működsz, de a réginek a visszhangja folyamatosan ott van melletted, és nagyon könnyen a régivel azonosítod magad. De a lényeg, hogy a régi bűnös természet definíciója a következő. Egy mélységes elkötelezettség önmagam megelégítése iránt. A régi bűnös természet valami jót csinál, értitek? Aranyos! Hát azt akarja, hogy jó legyen neked. Ha hallom azt a kis nyüszögést onnan bentről, egy vágyat, hát ezt elégítsük meg, én megoldom neked, adok neked javaslatot. Neki is állok rögtön, és gyere magányos vagy, gyere menjünk el a barátokhoz, szomjas vagy, adok neked inni, bármit akarsz, én megoldom, én itt vagyok, én megoldom. Ismeritek ezt? Milyen félelmetes lemondani erről. Azt mondani, hogy megtagadom, visszautasítom, hogy én segítsek önmagamon. Mert ha én nem segítek önmagamon, ki segít rajtam? Majd az Istenke? Hát pont ő. Ez az Isten szerint valóság titka. Hogy én kapitulálok, én megadom magam, leteszem a fegyvert, nem harcolok többet se magamért, se másért, se senkiért, se senki ellen. Megadom magam. Átadom az uralmat valaki másnak. A rabszolga, annak van egy mestere. És ő irányít, ő kezdeményez, ő vezet. És mondom, ez a kép így nem igaz. Tele van csomó rossz érzéssel. De egy pontját nagyon jól mutatja meg a képlet egészének, a kapitulációt, a feladást. Mondom a második képet. Halottnak lenni. Meghalni. Ez is egy olyan kép, amit használ. A halott mitől fél? Mit akar? Semmit. A halott szabad. A halott szabad. Halottnak lenni. Semmink nem akarja ezt a bölcsességet. Nincs be egy porcikánk, ami ezt... De igaz. És a túloldalán ott van az élet. Akkor mondom a következő képet. Mondom a hármat egyszerre. Ezerszer hallottátok tőlem, mert benne van a Bibliában. Apa és fia, mennyasszony és vőlegény, férj és feleség, kéz és fej, nyak és fej. Szív és fej. A test plusz a fej. És akkor itt mondom. Teljes kapituláció, halál, meghalok önmagamnak, megtagadom önmagamat, lemondok minden jogomról, lemondok minden vágyamról, lemondok minden félen, lemondok mindenről, meghalok, de a túloldalon nem a nihilbe kerülök, nem a rettenetes semmibe, hanem az én Istenem testébe, az én Istenem családjába, mint a felesége, az én Istenem családjába, mint a fia, az örököse. És innentől ugye az alapgondolat mi volt, hogy el vagyok kötelezve arra, hogy én megelégítsem önmagamat. Egy végtelen zsigeri függés önmagamtól. Én vagyok mindennek a lényege. Én kell, hogy megoldjak mindent. Én magamról gondolkozom, magamtól várok, magamban bízok. És aztán, ha én nem vagyok elég, akkor én majd még nyúlok másért is, amit majd használok arra, hogy minden működjön. És ehelyett teljes kapituláció, rabszolga, halál. És nem erről szól a kereszt. Nem ezt mondta Jézus, hogy aki az én tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Erről szól. Ez a tanítványság kulcsa. De figyelj, hány ember éli így az életét? Tudsz róla, öregem, de nem így gondolkozol, de nem így élsz, nem ezt lélegzed, erről hallottál. Akkor se tetszett, amikor először hallottad, most se tetszik. És hogy így élj, hogy erre vágy, hogy ez legyen a lételemed, elmondom, miért tudok erről beszélni, mert én is messze vagyok tőle. Majd mondom, hogy az Úr hogy csinálja, hogy közelebb kerülj, mert csinálja éppen egész jól. Figyelj! A kereszt túloldalán egyszer csak azon találom magam, hogy a mindenható szeretett fia vagyok. A király birtokán élek. Hadsereg vesz körül. De nem is kéne hadsereg, mert csak a király magában egyedül a szavával elhárít mindent, ami engem fenyegetett. És persze a király nem kényelmes, unott kényeztetésbe helyez, hanem azt mondja, hogy királyt nevelek belőled is. Herceget és hercegnőt. Ezért megengedek nehézségeket, de mindvégig ott vagyok veled. Én vagyok veled. Én vagyok a te Istened. Ez a szó, hogy Isten a mindent uraló, mindent fenntartó, mindenről gondoskodó. Én vagyok a te Istened. Nem te vagy önmagad Istene. Az egy rémálom. Én vagyok a te Istened, és én a te atyád vagyok, aki irgalmas, kegyelmes, szerető, aki örökbe akarja neked adni mindazt, ami az övé. De ez nem érdekli. Saját magát adja elsőnek. Engem. És akkor itt a második kép. Ő a vőlegény. És mi a menyasszony? Isten a te férjed. Isten a te férjed. Te kell lesz neki. És ő vele, és ő magát akarja neked adni. És ő vele együtt minden egyéb is a tiéd, de a dolog lényege az, hogy ő magát adja neked. Tudsz-e neki igent mondani? El tudod-e fogadni az udvarlását? El tudod-e engedni az összes többit? A többi udvarlót? A többi trónbitorlót? Vagy nem is tudom, minek kell mondani. Elsősorban a saját természetedet. És lehet-e ő a te betakarásod? Lehet-e ő a te védelmed? És aztán a fej. A fej. Lehet-e ennél többet adni? Lehet-e ennél nagyobb biztonságba kerülni, mint a mindenható testében benn lenni? És akkor ehhez hadd adjak még egy képet hozzá. Végtelenül tisztel téged a szabad akaratodat, azután is, hogy kapituláltál. Szerintem a házasság a legjobb példa. Az a legjobb példa. Az állati jó. Tudjátok, hogy működik a házasság? De az ideális. Ugye a férfi a király, ő vezet, ő az uralkodó. Jaja. Jaja. Értjük mi ezt. Ez a propaganda. De úgy van, ő vezet, de hogy vezet? Úgy vezet, hogy boldogítja az ő feleségét. Hogy kikéri a tanácsát, hogy megbeszéli vele. Hogy úgy irányítja az országot, a birodalmat, ahogy, ahogy az az asszonynak is tetszik. És néha persze nemet kell mondania, mert Isten mégiscsak Isten, ő tudja, hogy hogy van. De ez az egész egy romantikus álom megvalósulása. Isten a mi vőlegényünk, a mi férjünk. És oké, reggel fölkelsz, és hozol egy döntést. Ki él? Te vagy ő? Ki él? Kié vagy? Kinek az életét éled? És tudod, amikor a magadét választod, akkor Istent kirekesztetted. Amikor az övét választod, ő nagyon hasonlót fog élni, mint amilyen a magad élet volna. Csak az egyik élet, a másik halál. Mert amikor Istent választod, mit gondolsz, fogja magát, és egyik mondta, hogy kikap a körülményeidből, és elvisz Szibériába, mert az jó lesz neked? Vagy, tehát, hogy nem. Tehát, hogy ő gyengéden, szeliden bánik veled. De muszáj, hogy megadjuk magunkat neki. Mert nincs máshol élet. Ezt értitek? Vallásod van enélkül. Enélkül csak vallásod van. Biblia szólós, vagy református, vagy evangélikus, tök mindegy. Csak a formája van meg. A formája. De az ereje nem. Az ereje hiányzik. Hát ennyi. Elmondtam. Elég? Elég. Kérlek, hallgass meg ezt újra. Ezt konkrétan, ezt a felvételt. Mert amikor legutóbb beszéltem erről, és nincs semmi, csak azt hiszem, ez nagyon fontos. Legutóbb, amikor erről beszéltem, a rabszolgáról, a félig tele volt a terem, és a terem fele elaludt. Ezért is ismételtem meg. Mert annyira fontos, amit mondok, hogy nem szabad hallanod. Ezek tiltott szavak voltak. Ez a lényeg. Enélkül lehetsz te keresztény, kit zavarsz. Semmi, nincs jelentőséged. Mert ez az élet. Ez minden. És kérlek, hogy elmélkedj ezen. Kérdezd meg Istent, hogy mit jelent kapitulálni, kérlek. De abszolút, hát persze, köszönöm a bizonyságot, én sem, azért tudok róla beszélni. Ezt is ő munkálja ki. Tehát a dolog arról szól, hogy te elkezdesz megengedni neki, amit bírsz. Hogy azt mondod, hogy Uram, igen, akarom. És az üzletben van egy ilyen kifejezés, fogok erről jövő hét kedden tartani egy előadást, dedikált idő, így hívják, dedikált idő. Időt kell adnod neki. És ha időt adsz neki, én erre adnék időt. Uram, mutasd meg nekem, hogyan élhetem a te életedet. Vagy hogyan... Oké, mondom a kulcsverset. Galácia 2:20. Ha nem hallottad ezerszer, akkor egyszer sem. És egyszer sem hallottad. Vagy ezerszer. Élek, de többé nem én, hanem a Krisztus él bennem. Mi a szözt jelent ez? Ennek semmi értelme. Élek én, de nem én, hanem a Krisztus él bennem. Nem értem. Na, Uram, ezt magyarázd el nekem. És aztán ott rögtön folytatja is azt az életet, amit testben élek, az Isten fiába vetett hitben élem, az őróla való meggyőződésben, mégpedig abban a meggyőződésben, hogy ő szeretett engem. Annyira, hogy önmagát adta értem. A szerelem ott van, az én bajnok Istenem, aki értem tusakodik, aki gyors az irgalomra, gyors a kegyelemre, gyors a védelemre, gyors a szabadításra, aki néha meghagy a bajban, mert csak ott tudok tanulni, de ott van velettem minden pillanatban, aki pajzsom, váram, szabadítom, az én Istenem, hogy cserélném őt le önmagamra, hogy tenném azt, hogy elmennék tőle, és járnék a magam útján, amikor járhatok vele is. És amikor vele járok, többnyire azt kérdezi, hova menjünk ma, Sanyi? Vidám park, ma is a Vidám parkban, nagyon jó gondolat. Azt hiszem 458-szor vagyunk a Vidám parkban, de eljön velem 458-szor is, ha nem vagyok még elég érett rá, hogy végre máshová is menjünk. Isten, a te Istened, add át neki a kormányt. Add át neki az életedet. A házasság egy nagyon jó példa. Feleségül vettem Encsit. 11 évvel ezelőtt. és együtt járunk 12-13 éve körülbelül. És megváltozott az életem. Ez egy szövetség. Visszacsinálhatatlan. És ez rendben van így. A modern ember számára félelmetes, rettenetes gondolat. De nem, ez itt van élet, máshol nincs. Nincs, csak hazudják, hogy van, de nincs. Rendben?
Egyszer hallottam, hogy az evangélium egy ultimátum.
Az evangélium egy ultimátum. Érdekes, kifejtenéd, mit jelent ez? Kapitulációra való felszólítás, ez az ultimátum, ez az evangélium. Ez az apróbetűs része az evangéliumnak, nem mindig mondjuk, de ez van. Hallgasd meg újra, gondolkozz rajta, elmélkedj rajta. Ne került ki. És elmondom, hogy engem Isten most hogy vett rá. Úgy vett rá, hogy megsemmisítette a napjaimat. Egyszer megsemmisítette a napjaimat, minden percemet. Minden percemet. Élhetetlenné tette az életet. Annyira, hogy a végén nyűszítve felkiáltottam, hogy Uram, hol találok életet? Hol találok életet? Minden rendben van körülöttem. Sinem vagyok. És miközben sinem vagyok, nem találok életet. És Isten hűséges arra, hogy utánad nyúljon. De jobb, ha nem várod meg, mert nem volt, és még most sem élvezetes. Jobb, ha a szóból értek, mint... Oké. Okay. És nem tudom, hogy túl vagyok-e rajta, lehet, hogy nem. De amit tanulok, az fantasztikus. Azt az életet találom meg újra, amit már megtaláltam, és elveszítettem, és megtaláltam, és elveszítettem, és megtaláltam, és elveszítettem. És egyre mélyebben találom meg, és egyre kevésbé veszítem el. De nincs élet máshol, csak ebben a kapitulációban. És amit találunk benne, az, figyeljetek, a szabadság. Mert nincs olyan szabadság, amely iga nélküli. Mindig, erről is beszéltünk, mindig hordozunk igát. Mindig szolgálsz egy urat. Vállalkozóként tudjuk, hogy szolgálunk egy urat? Tudjuk. Reggel fölkelek, belenézek a tükörbe, őt szolgálom. Egy szadista, munkamániás hajcsár a főnököm. Én. A vállalkozásom, a vállalt kötelezettségeim benne, a család, a vállalt kötelezettségeim, a szolgálat, a vállalt kötelezettségeim, az álmaim, a vágyaim, amelyek gyötörnek, ezek mind igák. Egyik se hagy szabadon. Mind kér, mind követel, és mind akarna egészen téged. És egyszerre tépnek jobbra, egyszerre tépnek balra. Hol van itt szabadság? Nincs szabadság. Hogy? Vegyétek föl, igen, vegyétek föl az én igámat, ott van szabadság, mert ő azt mondja, hogy cseréld le az összes mesteredet egyre, rám, aki élek, és aki szeretlek téged. És ahogyan szeretlek téged, az én szeretetemben, az én vezetésemben, azzal, hogy én hordozom a te életed terheit, azzal, hogy én rám nézve elengedheted a kapcsolódásodat a felelősségedhez, az álmaidhoz, a sebeidhez, elengedhetsz mindent, nézhetsz rám, és én bennem mind ezek a helyükre kerülnek és meggyógyulnak. Mert Istenre, amikor rábízod az életedet, ő nem egy felelőtlen, hisztis gyerek, aki találtam itt egy üzletet, azt kidobjuk, egy családot, azt is kidobjuk, tudod, mert voltál olyan felelőtlen, hogy rám bíztad, akkor én most játszom egy kicsit, dehogy is, ő a te Istened, aki az életét adta érted. Ő azt mondja, hogy én mindig is százszor és ezerszer jobban vigyáztam mindenre, mint te valaha. Csak ha megfeledkezel róla, hogy én tartom a kezemben az életedet, akkor annak a terhez a te válladra kerül, és téged rabságba vezet. Egy olyan rabságba, amely gyötrelemmel van teli, amely elhordozhatatlan, amely kínzó. Az én igám és az én terhem könnyű és gyönyörűséges. Mert szeretettel van teli, és ugye amikor azt mondja, hogy az én terhem könnyű, akkor azt hiszem a felemel szót használja a görög, igaz? Azt Attila bólogat. A felemel szót.
De azt kell még értenünk, hogy az igának úgy szokták a fiatal lovakat igába fogni, hogy egy erős mellé rakják.
Egy erős ló mellé teszik a...
Megszokja,
ő tényleg,
de az erős ló húzza.
Milyen jó. Ezt a felvétel kedvéért... A felvétel kedvéért megismétlem, hogy azt mondja Attila, hogy a fiatal lovakat egy erős ló mellé kötik igába, hogy ő húzza az ekét, ő meg csak ott sétál mellette, és így megszokja a szolgálatot, az életet, és aztán idővel ő is húzni kezd, de milyen jó ez a kép. Tehát, hogy igazából nekünk szükségünk van egy minket szerető mesterre. És mert eddig nem találtunk jobbat, csak magunkat, ezért magunkat választottunk magunk uraivá. De mi nem vagyunk elég jók. Én nem vagyok elég jó ura az életemnek. Én összeroppanok az alatt, amit az élet jelent. És Isten csak megengedte az elmúlt hónapokban, miközben az események mind jól alakultak, képzeld el, az események olyan jól alakultak, hogy nem tudnak jobban alakulni. Újonganom és örvendeznem kéne, és ő csak egyszerűen így hátralépett, és azt a betakarást, amit amúgy ad, így visszavonta. Nem tudom pontosan mit csinál, de ez volt az életélményem. És miközben minden a legjobban megy, az életélményem lement oda, ahol talán sose volt. A béka feneke alá, a pánik, a rettegés, az elhordozhatatlan teher szintjére. Mi a megoldás? Mi a megoldás? A kapituláció, az élet lecserélése, nem az élet megbütykölése, hanem az élet lecserélése. Élek, de többé már nem én, hanem a Krisztus él bennem, és azt az életet, amit testben élek, azt egy új mesterrel, egy új királlyal, egy új vőlegénnyel, egy új fejjel élem, Krisztussal, aki szeretett engem, megbízható. Én nem haltam, én magamért se halnék meg, nemhogy valaki másért. Ő meghalt értem, mert szeretett engem. Bizonyított. Egy jó csere, őrá bízom magam. És amikor jönnek az őrült gondolatok, amikor jön a félelem, amikor jön a józan következtetés, mert magamra nézek, és azt kérdezem, hogy mi a garanciám a jövőre? Én vagyok! Hát öregem, az elég kevés. Amikor jön ez az őrült gondolat, akkor mit csinálok? Megtagadom. Azt mondom, hogy ez nem az én gondolatom, ez nem az én elképzelésem. Itt van ez a fickó, ez aggódik, de én ezt megtagadom azt, akiben bízik, amiben bízik, amiről gondolkozik. Az egészhez semmi közöm, mert én téged választottalak. És ezt újra meg újra megcsinálom, és fölébredtem hajnali 5-kor, fáradtan, álmosan, rémképekkel a fejemben, és semmi más nem tudtam csinálni, csak azt mondja, hogy jáj, megállítom az egészet, nekem van egy Istenem, Jézus Krisztus, én az övé vagyok, és azt mondta, hogy örüljek, mindenkor örüljek, és semmifelől ne aggódjak, mert ő közel van, hogy a szelídségemről legyek ismert, a szelíd az azt jelenti, hogy más által irányítható, hogy van egy lovasa a lónak, és a ló szelíd engedi magát vezetni, az Úr közel, és imában és könyörgésben elmondom neki a kéréseimet. és az ő értelmet, ismeretet meghaladó békessége megőrzi a gondolataimat és a szívemet Jézus Krisztusban. És az őrület múlni kezd, és aztán újra jön, és újra azt mondom, hogy megtagadom, és nemet mondok rá, és ez egy harc. De a lelkem kezdi megérteni, egyre több gondolatom van róla, hogy én nem is vagyok a magam ura, én rabszolga vagyok, és a mesterem gyönyörű, a mesterem meghalna értem, a mesterem a fiává fogadott, a mesterem a király és a trónjára akar ültetni, a mesterem Isten, ő az ő életét élem. Ebből nem engedhetek semmit. Ez az alap, ez a gyökér, ez az alap. És aztán azt kérdezem, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz, hogy tegyek? És többnyire a válasz az az, hogy mindent megtettél, amit akartam. Menj, ahova jónak látod, menj a szíved szerint, szabadon, és én veled vagyok. És aztán megint, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Járj velem. És én most azt mondom, hogy menj a földet, amire a lábadat teszed, neked adom. És aztán néha azt mondja, hogy most álljunk meg. Gyere, most álljunk meg. De én mennék. Fiam, álljunk meg. Most pihenned kell. De még azt most pihenj, fiam. És akkor azt mondod, hogy igen, Uram, rabszolga vagyok, most pihenek. És de élvezd is a pihenést. Jó, élvezni fogom. De úgy igazán, jó. Bízom benned, Uram, hogy most megállhatok, és pihenek. És akkor máskor meg azt mondja, hogy gyerünk fel, fussunk, gyerünk fel, szaladjunk. És akkor felugrok és szaladok. De legtöbbször azt mondja, hogy figyelj, fiam, figyelj, lányom, veled vagyok egész nap, szüntelen kérdezel, szüntelen válaszolok neked, ahogy az én szívem dobban, úgy dobban már a tiéd is. Tégy a szíved szerint. És most ne értsetek félre, nem azt tanítom, hogy kövesd a szívedet Isten helyett, hanem azt tanítom, hogy amikor neki adod a szívedet, akkor nem fogsz állandó konfrontációban élni, ahol egy arrogáns Isten jobbra-balra rángat téged, csak azért, mert rábíztad magad. Mert a régi bűnös természeted ettől a képtől retteg, hanem egy szelíd, szerető Isten a szíved szintjén tanít meg téged az életre, és a szíved szintjén vezet téged, és aztán megy veled, de könnyű lesz követni, mert a szívedben már ott van. Tudod, amikor ő akar tőled valamit, először beszél róla. Mert ő nem olyan mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Emlékeztek erre a példázatra? Hogy talentumokat adott a mester a szolgáinak, egyet kapott, ötöt kapott, tizet kapott, aki egyet kapott, elásta, mert tudta, hogy olyan mestere van, aki ott is arat, ahol nem is vetett. Ez nem igaz, ezt ő képzelte, de a régi bűnös természetünk ezt képzeli. Azt képzeli, hogy ha átadjuk az irányítást Istennek, akkor ő olyat arat rólunk, amit sose vetett el. Olyat kér, amit tönkretesz minket, de nem. Ő ha aratni akar, akkor először vet, aztán öntöz, aztán gondoskodik, és aztán a növény magától kinő, és amikor ő arat, akkor már kész van. Ha Isten el akar engem vinni Szibériába, tudjátok, hogy fog az kinézni? 3 év munka után én fogom imádkozni, hogy Uram, nem lehetne, hogy elmehetnék Szibériába? Oda akarok menni. És Isten azt mondja, még ne, várj. De nem akarok várni. És 3 évvel ezelőtt ő elkezdte elültetni a szívemben. És aztán utána, amikor már nagyon érett vagy, nagyon kiképzett, akkor ez a reakcióidő nagyon rövid. Lehet, hogy 3 évről lemegy 1 évre. Lehet, hogy 1 évről lemegy 6 hónapra, 6 hónapról 3-ra. Lehet, hogy a végén már néhány nap Isten javasol neked valamit, és néhány nappal később te kész vagy. És lehet, hogy vannak olyan őrültek is, akik a szóból értenek azonnal, és tényleg úgy kelnek föl reggel, hogy Uram, ha nem mondasz valamit, én ma nem csinálok semmit. És akkor az Úr mond valamit, és yes, gyerünk, ez jól hangzik. Hát még sose csináltam, de akkor csináljuk. De értsd, hogy mindez nagyon személyes, nagyon mély, és a végén nagyon természetes, de a gyökere az, hogy élek, de már többé nem én, nem én, nem én, nem én. A felelősségeim nem az én felelősségeim. Nem az enyém. Nem az enyém. Nem, 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 nem. Én úgy, ahogy van, tokkal vonóval odaadtam magam Istennek. Rabszolga vagyok, megvettek áron. Amikor jön a katonaság számon kérni, amit tettem, akkor nem engem vesznek előtt, hanem a mesteremet. Mert az övé vagyok. Ő rendezi le. Ő rendezi le. Értitek? Ő rendez. Ő, az ő adóssága, az ő felelőssége, az ő, de az ő álmai is. Úgy értem, ő a férjem, ő az apám, ő a fejem, hogy én zsibbadok egy kicsit, én csak szólok, hogy zsibbadok. De hogy ő aztán küld-e több vért, vagy sem, az az ő dolga. Igaz? Vagy tudod, vagy én vagyok a has, és korgok. Az én Istenemnek a dolga. Ez a szabadság. Értitek? Ez a szabadság. És úgy tűnik, hogy ez felelőtlenség. Nem, mert utána, amikor az imából kijövök, akkor az Úr azt mondja, hogy és akkor most tégy a szíved szerint. És a szívemben ott van, hogy elmegyek dolgozni, mert tudom, hogy ez a kötelességem, de valójában már nem én megyek el dolgozni, hanem az Úr megy el bennem dolgozni. Együtt megyünk el dolgozni. És ő húzza a fűrészt, én csak fogom. És nem tudom, hogy pontosan hogy csinálja, de az élet terhe egyszer csak édes, egyszer csak élhető. Fekete-fehérből színesre vált. Hallom a madár csicsergést. Hallottátok, hogy mostanában csicsergnek a madarak? Hányan hallottátok? Hallottuk, meghalljuk a madár csicsergést. Életet találunk. Életet. Elolvastuk Róma elejét, és rekordot döntöttünk, mert valamikor szoktunk egy kicsit haladni. Most nem haladtunk semmit. De igaz, elolvastuk, igen, igen. De egy szót sem beszéltünk róla, de nem erről szól, hogy Uram, nem ezt kértük, hogy szóljon hozzánk? Hát akkor meg most mit panaszkodtak? Hát, hogy én másra készültem, az egy dolog, de az meg kit érdekel? Ember tervez, Isten végez, igen. Igen, de ez is olyan keserűnek hangzik a magyar mondásban. Mert úgy hangzik, mintha jaj, de jó lett volna, hogy terveztem, aztán jött az a ronda Isten, és belerondított. De ezek rossz képek, értitek? Tehát a régi bűnös természetünk, a démoni kivetítések, arra a gyönyörű életre, amit jelent Isten gyermekének, menyasszonyának és testének lenni, kretén képeket ragaszt. Olyan képeket, amik által nem akarod ezt választani. Hamis képeket. Érted? Azért kell rajta sokat gondolkozni, azért kell rajta elmélkedni, hogy a rossz képeket Isten lecserélje a jókra. Nekem mutatott egy jó képet. A rettegéssel elhordozhatatlan teli napok helyett, terhekkel teli napok helyett békesség. Érted? Csak ennyi. Nem tudom, hányan éltek folyamatos fájdalomban. Hányan éltetek valameddig folyamatos fájdalomban. Amikor olyan fájdalomban élsz, hogy elveszi az eszedet. Nem bírsz gondolkozni. Nem csak kellemetlen, hanem nem bírsz gondolkozni. Önuralomra van szükséged ahhoz, hogy ne jajgass, hogy ne kiabálj. És ahogy fogy a türelmed, egy ponton kiborulsz. Na képzelj el egy ilyen életet lelki teherrel. Tudod, mi a vágyad? A vágyad csak az, hogy vége legyen. Csak annyi, hogy vége legyen. És ha vége van, azért az mindent megér. Az mindent. Csak az, ha vége van, megér mindent. Mert nem értek a szóból. Mert nem értem másképp, hogy nincs élet itt, itt meg van. És hogyan mutatod meg egy Schlingloff Sanyinak, aki már tudja, aki tanítja, aki magyarázza. Illusztrációval. Demonstrációval. És Isten használja az életünk körülményeit arra, hogy dolgozzon rajtunk. Jobbot kiszabadította a rendszeréből, az önigazságából, ahol áldozott a gyerekeiért, meg magáért, meg mit tudom én mit csinál, de Istenről csak hírből hallott. Kiszabadította belőle. Hogyan? Hát én nem szeretnék egy ilyen leckét. De a végén Jobb gazdagabb volt, mint az elején. Isten megáldotta őt. Így bánik velünk, mindent használ a jóra, mert szeret, mert nem akar megalkudni, és megengedni, hogy beérjük valami kevesebbel, mint vele. De hadd mondjam azt, hogy minden kép, amely negatív az Istennel való kapcsolattal kapcsolatban, az hazug, az egy rossz kép, rossz kép, rossz kép, cseréld le. Amen. Oké. Ha ez volt az első üzeneted, amit hallottál tőlem, akkor belecsöppentél a mélyébe. Ennél gázosabb sose lesz. Igaz? Ez a legalja. Ez a legalja. És az egész azzal kezdődik, hogyha ezek után vagy elég merész hozzá, hogy elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ez az első lépés. Ez nagyon egyszerű. Ez annyi, hogy tudomásul veszed, hogy tudsz róla, hogy Jézus Krisztus Isten, és hogy ő, mint egy helyettesítő, meghalt minden hibánkért, minden céltévesztésünkért, minden bűnünkért. Kifizette úgymond az adósságunkat. És ő, mint Isten, ezt megtehette, és neked semmi egyebet nem kell tenned, csak elfogadni ezt az ajándékot. Hinni Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. És ha hiszel benne, örök életed van. Mindaz, amiről beszéltünk, hogy Isten örököse vagy, hogy ő kész élni az életet veled, és helyetted, az azonnal igazzá válik. Úgyhogy csak egy egyszerű imát fogunk elmondani. Valahogy így hangzik, hogy Úr Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat. Te vagy a messiás, azért jöttél, hogy meghalj az emberiség bűnéért, és aki csak hisz te benned, annak örök élete legyen. Én hiszek benned, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És aztán taníts meg erre a titokra, tegyél engem mesterré, nem is kung fu mesterré, de Isten emberévé. Mesterévé annak, hogyan kell veled járni, szabadnak lenni, örülni, szárnyalni, mint a sas, futni, mint a szarvas, járni és meg nem lankadni. Add ezt a titkot nekem, ne csak a formáját, hanem az erejét. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket. A helyzet az, hogy nálunk most otthon egy Biblia tanulmány kezdődik egy pár perc múlva. Éppen ezért, mivel ott elvileg én fogok beszélni. Hogy? Nem baj, ha oda megyek. Úgyhogy megpróbálok váltani néhányatokkal pár szót, de aztán bocsássátok meg nekem, hogyha elszaladok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kérlek, szólj valakinek erről a felvételről. Mondd el valakinek, hogy léteznek ilyen üzenetek. Segíts valakinek. Tudod, nagyon egyszerű, megadod a doménnevet istenlétezik.hu, rafael.hu, jó hír, most mindig elfelejtem, velünk az isten.hu, visszavalósághoz.hu, egy csomó, de ezek az üzenetek, ezek, melyik? Még decemberiek vannak az istenlétezik.hu-n. Oké, akkor ez a velünk az isten.hu, ott vannak a friss anyagok. Úgyhogy kérlek, tehát ez az, amivel tudsz tenni, tehát egy embernek meg tudod változtatni az életét csak azzal, hogy megosztod vele a titkot. Oké? Köszönöm. Sziasztok.